Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megemlékezést tartanak vasárnap Miskolcon a Roma Holokauszt emléknapja, valamint a helyi emlékmű felállításának 5. évfordulója alkalmából. Az Episztémia Egyesület és partnerei által szervezett program délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik a miskolci Mindszenti templomban, a Farai Imosz áldozataiért és üldözötteiért, 11 órától komoly zenei műsor várja a résztvevőket, majd 11:30-kor emléksétája indul a Kálvária dombon található miskolci Roma Holokauszt emlékműhöz. A rendezvényen beszédet mond Szánási Szilvia, az UCO alapítvány elnöke és professzor dr. Bicó Gábor kulturális antropológus. Az emlékműsor után a szervezők szeretett vendégséggel zárják az eseményt a Herman Otto Múzeum külön termében. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el csütörtöktől, egyelőre jövő hét keddig jelentették be az intézkedést. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, ami miatt folyadék és elektrolitvesztés alakulhat ki, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Az újabb hőhullám miatt a Magyar Víziközmű Szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyári forróság idején különösen fontos a tudatos és takarékos vízhasználat. A szervezet szerint az ivóvíz stratégiai jelentőségű erőforrás, amelynek megőrzése közös felelősség. Kánikulában a csapvíz a legjobb, legegészségesebb és legkörnyezetbarátabb szomjoltó, ezért mindenkit arra kérnek, az ivóvizet elsősorban az alapvető szükségletekre, ivásra, főzésre és tisztálkodásra használják. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT érdeklődésére. Ehhez támogatás is igényelhető. A paksi atomerőmű kénytelen volt csökkenteni az egyik blokja teljesítményét a környezetvédelmi előírások betartása érdekében. Új történelmi mélypontra mínusz 106 cm-re süllyedt a Duna vízállás a Paksnál, a tartós aszály és a kánikula következtében. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István közölte, Pakson nem üzemzavar van, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés történik. Leállították a hajóforgalmat Budapestnél, miután rekordalacsonyra süllyedt a Duna vízállása. 28 cm mutatott a vízmérce délután, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság adataiból. Eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt, ez a negatív rekord 2018-ban született. Ez persze nem a vízoszlop tényleges magassága, hanem a mércéhez számolt, így átsétálni például nem lehetne a folyón, és a kisebb motorcsónakok, kishajók is mehetnek még. Újabb több ezer fős kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat franciaországi Bordeaux közelében. A spanyol kormány több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak a Spanyolországban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek is. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A Tiszapárt kezdeményezését a Fidesz képviselői nem szavazták meg. A jogszabály indoklása a célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Szavaztak a parlamentben azokról a pénzügyminisztériumi javaslatokról, amiknek köszönhetően kevesebb adó nem lett, és bezárult több adóelkerülési kiskapu is. Emellett megtörtént a hazai rendszer uniós jogharmonizációja is, így megnyílt az út több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazánkba érkezés előtt. Az országgyűlésben döntöttek az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállomány Kezelő Társaság létrehozásáról. 2033-tól az Európai Unió minden tagállamában megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat pedig versenyeztetni kell majd. Elindult az egyeztetés a csecsemő ringató programról, tudatta a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos ismertette, a szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek. A cél az, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyerek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég a folytatásban, értelemszerűen csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán már 31-33 fok körül alakul majd, jön tehát a kánikula. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként Varga Kamil ferences szerzetes osztja meg önökkel Sinka István novelláiról szóló esszéjét, majd egy téglagyűjteményt mutatunk be, s végül Bozók Ferenc atya egyik írásával búcsúzunk. Most tehát Sinka István vadalma illatú történeteiről hallanak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Varga Kamil testér vagyok a gyöngyösi ferences kolostorból. Nem olyan régen olvastam Sinka Istvánnak a Fekete Bojtár című önéletírását, vallomását, de ettől még jobban érdekesebb volt számomra Sinka Istvánnak a novellái. Az Újváros Online számára készítettem is egy vadalma illatú történetek, Sinka István novella világa című írásomat. Sinka István novellái a magyar paraszti világ mély rétegeibe vezetnek. Írásaiban a nélkülözés, a méltóság, a hit és remény egyszerre vannak jelen. A cikke prózavilág emberi és elkölcsi üzeneteit járja körül. Novellái sorsokról, igazságtalanságoktól, s az emberi tartás csendes hősiességéről szólnak. Sinka István 1941-ben, vagyis immár 85 éve jelentette meg a 38 vadalma című novella gyűjteményét Püski Sándor gondozásában. Az érparti történet az 1961-ig írt novelláit gyűjti egybe. Bizony ennek is már 65 éve. Mélyen megragadtak a történetek mondanivalói, az írások nyelvezete, valamint a felvázolt sorsok. Sinka művei általában a magyar parasztság, a vidéki élet és a kisemberek világát ábrázolják realista, empirikus módon. Novelláiban gyakran jelennek meg a hétköznapi emberek küzdelmei, sorsuk, természeti környezetük. Ezek a témák prózájára épp úgy jellemzők, mint verseire, amelyekben szintén a magyar népi lét világát dolgozza fel. Így kezdődött. Sinka maga is a táj fia volt, hiszen 1897. szeptember 24-én Nagyszalontán született. Édesapja a különböző környékbeli majorságokban legelőkön volt ridegpásztor. Az év minden napját a juhokkal töltötte a mezőn. Távol nem csak a várostól, de még a majorságoktól is. Ezért őt hamar elragadta a tüdőbaj. Így Sinka Istvánt édesanyja nevelte föl. Tanulmányait korán megszakította, pedig nagyon szeretett tanulni. Cselédnek, bojtárnak, később pásztornak állt. E tapasztalatok tették képessé arra, hogy szót emeljen sorstársaiért. Számára kisgyermekkorában minden mese volt. Különösen a falu végi, kölesíri sikátor macskái és török cserepei. Minden a világon, amit összetudtam markolni, gondolatot, azt a fák is tudták. A szamár töbisek is, a sövénykóró is, írja az Érparti történet 9. oldalán. Minden könyvet elkért és elolvasott, amihez csak hozzáfért, amiről csak hallott. Volt olyan, hogy beállt dolgozni egy könyvkereskedésbe, s ami a padláson porosodott, rossz tábláskönyv volt, azt is mind végigolvasta. Rendkívül szerteágazó olvasmány élményekhez jutott, történelmi regényekhez, virágirodalmi klasszikusokhoz, útleírásokhoz. Hitvallását már ekkor így fogalmazta meg. A tartalmas embernek irodalmilag is képzettnek kell lennie. Az egyszerű ember is lehet nagyszerű, írja az Érparti történetekben. Egy időben aztán tudatosan kezdett válogatni olvasmányai között. Besorolta őket. Ez jó, ez tűrhető, amaz csak azért könyv, mert betű van benne, írja szintén az Érparti történetekben. Ma könnyen és gyorsan hozzájuthatunk bármilyen irodalomhoz, vegyes minőségű tartalomhoz, már ne is beszéljünk az internetes tartalmakról. Érdemes megfontolni Sinka tapasztalatait és kiegészíteni Kodály Zoltán általános érvényű tanácsával csak tiszta forrásból. Sinka szót emel a sorstársaiért. Az agrárcserédek, napszámosok és summások hétköznapjait saját bőrén tapasztalta meg. Számos írása tanúskodik erről, melyekben visszaköszönnek a Fekete Bojtár vallomásai című önéletrajzi életregényében is megírt dolgok. Bár életének egy részét Budapesten töltötte, novelláinak helyszínei többnyire a legegyszerűbb emberek életterei, a tanyák, puszták, majorságok. Vajon ki hallott közülünk Kocsordosról, Kölesérpatakról, Mezőgyarak pusztáról, Kárászmegyer majorról, Belmegyerrel, Szákos tanyáról, Ősi pusztáról, Pankota pusztáról, Gyapjú pusztáról, és így tovább. A legegyszerűbb emberek világa és élettere. Sorstársai hiába gürcöltek napról napra, gyakran még a mindennapi betevőre sem jutott. Az Orvadász című írásában Kádár Kegyes István csak azért ejt el egy mezei nyulat, hogy gyermekeinek legyen mit enniük. Azonban ezért elbocsátják. A novellában a kiszolgáltatottság, az elnyomás és a méltóság kérdései kerülnek erőtérbe, melyek azóta is örök érvényű kérdések és problémák. Az Imre szekerében, aki egész nap nyögve húzza a szekerét, levonja azt az általános meglátást, hogy ez a cselédek sorsa. Nem változik. Ugyanilyen szekeret húztak már Kun László idejében is, minden marad a régiben. Egy alkalommal 6 hetet töltött kórházban, a vonatállomáson hazafelé mentében összetalálkozik néhány szatmári emberrel, akik Amerikába indulnak éppen. Hajtja az embert a kenyír, fogalmazzák meg keserűen. Az Érparti Történetek 56. oldalán pedig így fogalmaz. Akkor még nem tudtam, ma már tudom, hogy ez a magyar sors volt. A népé, kinek fogyásáért, vándorlásáért, kenyeréért nem emelt hangot egyetlen úr is száj se, egyetlen nagy bankár sem. A Végkielégítés című írásában egy özvegyasszony kiszolgáltatott helyzetét rajzolja meg, aki védekezni sem tud a vele erőszakoskodó. Őt ember számba sem vevő gazda tisztel. A legmegdöbbentőbb a 3 üreg című novellája, ahol az idős és munkában megrokkant, részben munkaképtelen cselédeket elhajtják a majorságból, akik mást nem tudtak tenni, mint magukra omlasztják a bánya bejáratát. Ám még így is nagyobb a méltóságuk, mint az őket elűzőknek. Kik úgy éltek, mint soká igában megtört emberek, s úgy haltak meg, mint az árvák, s úgy temetkeztek el, mint sok ezer évvel ezelőtt a meghalt sumér királyok, írja az Érparti Történetekben. Egy másik novellájában a Holt folyóban megörökíti Kaszai Gábor és felesége Eszter történetein keresztül a mezőgazdasági cselédek világát is. Eszter meghal a lépaföldön, mert a hideg őszi esők, a sár, a fárasztó munka legyengíti szervezetét. Másik helyen azt is megírja, hogy a kegyetlen János úr veri béreseit, még Jónt is, amikor azonban meg akarja torolni rajta, látja János úr szorult helyzetét. 3 ember tör rábaltában a kezében. Ekkor elveti a bosszú gondolatát és nagy önfeláldozás visz véghez, csak azt kérve, hogy lányáról, Floricáról majd gondoskodjon. Azokat az embereket egyébként nem szerette, akik szavakban sokat ígértek a cselédek sorsának jobbá tételében, de a megvalósítás területén nem jártak elő jó példával. Amikor pedig ő akarta egyik vagy másik oldalt beszervezni, mondván, hogy ők csak a párt irodalmi osztályát vezetik, akkor mereven elzárkózott minden ilyen felkéréstől. A 2 kő között című írásában így fogalmaz. Azt mondtam nekik, hogy sajnálom, de nekem nem kell sem nyugati, sem keleti szocializmus, mert mind a kettő odavaló, ahol termett. Az általános emberséges részét megszívlelem, de a másfajtákra szabott túlzásait nem veszi be a gyomrom egyiknél sem. Az almazugi küzdelemben azok a falusiak a pozitív hősök, akik elhajtják az úgynevezett szóba festő mázoló módjára viselkedő képviselőt, és saját kezükbe veszik ügyeik intézését. Így ír. Az almazugiak megrázták még egy ideig az öklüket is. Megrázták az öklüket a küzdő ember után, aztán apró kis karókat faragtak, fogták az ölet, s egymás után sorban, zsibongva, megindultak a széles és tág uradalmi földek felé. A Határőrök című írásában Labozsán Demeter, a jó csendőr, lelövi Bagosi Lajost, aki granicsár, vagyis ellenséges határőr katona. A történet azonban nem pusztán személyekről, vagy az elkövetett tettekről szól, hanem az emberi tájról, amely emlékezik, szenved és üzen. Labozsán és Bagosi is a tájfia, egyszerű parasztemberek. A történelmi és háborús határ átlépi az utakat, belehasít a búzatáblákba, eltorzítja a táj arcát, s vele együtt az ember életét is. A 2 főszereplő egymással szemben áll, de kizárólag a háború miatt, mert a háború elválaszt, határt húz az emberek közé. Megmutatja nekünk a történeten keresztül, miként fordítja egymás ellen a történelem és a mesterséges határ ugyanannak a tájnak két fiát, miközben maga a táj egy végzetes, szimbolikus áldozatban üzeni saját szenvedését. Természetesen a különböző novella történetekben jelen van a hit és az erkölcs is. Bár Sinka nem rendelkezett mély teológiai hittani műveltséggel, írásaiban mégis gyakran megjelennek az Isten hithez kapcsolódó gondolatok. Egyes novelláiban a hit nem tanításként, hanem erkölcsi erőként van jelen. Az emberi összetartozás, az önfeláldozás és megbocsátás minden ebből fakad. Tudjuk, hogy volt egy saját Bibliája is, amit rendszeresen olvasott, sőt volt olyan időszak, amikor csak ezt tudta olvasni. A Pogány című írása szerint Péter Ambrus már 20 éve Szilaj gulyás. A falut nem keresi föl, hiszen őt sem keresi a falu. Nem megy el testvére temetésére sem. Amikor Péter Gergő az unokaöccse meglátogatja, hogy lelkére beszéljen, akkor hallja az alábbi imát tőle. Így nem tekinti pogánynak, de még fel is néz rá. Így ír. Vénségemben, erőim fogytán, ne hagy magamra engem. Légy velem, ha majd elborulnak a szemeim. Ha már a főd, majd ásítozik csontjaimra. Mert igen elfáradtam, és igen magános vagyok, én Istenem. Sóhajt a gulyás, és törli szakálas arcát. Osz, ha majd kerül, vesz a sötétség, vedd eszedbe, milyen egyedül is vagyok. A Kóti csata című elbeszélésében Bagó Mihály és Ökrös Sándor a két haragos egy villámcsapás kapcsán elfeledkeznek nézeteltérésükről. Mihály megmenti Sándort. A leégett kunyhóból csak egyetlen énekszöveg, imádság marad meg. Perej, Uram, perlőimmel, harcolj az én ellenségeimmel. A lap egy református énekes könyvből idézi a Genfi Zsoltárt. Természetesen a remény és a vidámság is megjelenik novellái között. Hisz nem pusztán szenvedés történetek azok. A Sárga tyúk című írásában a háború romjai között is megszületik az öröm, amikor a főszereplő rátalál az élet továbbadásának jelére, a kotlós 11 csibével jön elő a kert végi gazból. Mindennél nagyobb dolog az élet, írja. Más írásaiban a humor és az irónia oldja a tragikumot. A mindennapi derű fontos ellenpontja a nyomornak. Hugával egyszer ürgét láttak, s ezen hosszú órákig kacagtak. Ekkor az a kivételes eset is megtörtént, hogy édesapjuk is velük nevetett. Tudtak örülni szegénységükben az apró dolgoknak is. A húga amúgy is leleményes volt, mikor nem volt mit enniük testvéreivel. Így ír. Abban az időben sokszor előfordult az, hogy nem volt nekünk mit ennünk. A kisnéném ilyenkor odavezetett bennünket a létrához, s a létrefokán sorba ültetett minket, s azt mondta. Na gyerekek, most kacagjunk! Ő kezdte mindig. Először lágyan és puhán, aztán mind csengőbben. Mi elébb csak kuncogtunk, de a kis néném addig újrázta, míg a végén mindnyájan kacagtunk. Kacagtunk, hogy a könnyünk is kicsordult bele. Lassanként nem csak a közeli, hanem a távolabbi szomszédok is összebarátkoztak. Ami kihűlt bennük, az egymás szeretete, ott a mi ajtónk előtt is a kisnéném kazagása megint felmelegítette, és kezdték újra szeretni egymást. Bár Sinka István írásai gyakran kemény valóságot tárnak elénk, mégsem a reménytelenség tükörképei. A szenvedés mögött mindig ott deremb az emberi tartás, a szeretet és az élet továbbélése. Hősei eleshetnek, de emberségük megmarad. Ez az üzenet ma is megszívlelendő. A világ változhat, de az emberi méltóság értéke örök. Sinka műveinek olvasása közben
megtanulhatjuk, hogy a legkisebb öröm, a legcsendesebb jóság is képes új fény gyújtani.
Vadalma illatú történetek Sinka Istvánról szóló írását Varga Kamil Ferences olvasta fel. Ha még nem jártak Tisza Szent Imrén a református templomban, akkor most megtudhatják, hogy miért is érdemes ellátogatni oda. Egyik tégla olyan, mint a másik, gondolná az ember, ha nem mélyült el annyira a témában, mint Fodor Gusztáv református lelkészít Tisza Szent Imrén, ahol a gyűjteményben állunk, igazából egy torony szobában mondhatjuk, hiszen a református templom tornya ad ennek helyet, ami ki nem növi. Fönnáll a veszélye.
Igen.
Hogyan jött a szerelem a téglák iránt, vagy a kötődés?
2012-ben, amikor Tisza Szent Imrén egy Európai Uniós pályázat keretében a református templomot elkezdtük felújítani, akkor a felújítás folyamán a lépcsőből, a támfalból nagyon érdekes, bélyeges, pecsétes téglák kerültek ki. És Karcagról egy téglagyűjtő, azóta már barátom, átjött, és engedélyt kért arra, hogy ők ezekből a téglákból kapjon egy-egy példányt. És akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi az, ami érdekes lehet egy ilyen téglában, utána néztem, és kiderült az, hogy abban az időben, 1770-80-as években, az, hogy akár a katolikus, vagy a református, vagy az evangélikus gyülekeztek a templomi építések alkalmával, mindenki a saját pecsétes téglájából építette a templomot, ez abban az időben egyáltalán nem volt különleges dolog. Elkezdtem gondolkodni, és egy pár héten belül beléptem a Monarchia Pecsétes Téglagyűjtők Egyesületébe, és akkor ez egész történet, a tégláknak a szeretete, a történelemnek, a magyar történelmünknek a szeretete beszippantott engem. Egy pár héten belül Szentesen voltam egy téglagyűjtők találkozóján, amit úgy kell elképzelni, hogy mint a piaci kofák, megyünk, visszük a tégláinkat, kirakjuk a kocsik előtt, és akkor 30, 40, 50 vagy talán néha 80 gyűjtő elkezd csereberélni. Én elmondtam azt, hogy én lelkész vagyok, engem kimondottan az egyházi pecsétes téglák érdekelnek, elvittem körülbelül vagy 40 téglát, és 110 téglával jöttem haza. A téglagyűjtőknek annyira tetszett az, hogy igen, egy lelkész is közéjük áll, és gyakorlatilag ezzel ezt a picike kis őrültséget, ami azóta is megvan, ezzel is igazolni lehet. Ők is igazolták, és én ezt büszkén vállalom, mert ez egy olyan őrültség, ami jó lenne, hogyha nagyon sok emberre ráragadna.
Nem csak amatőr szinten áll a téglákhoz, hiszen szinte egy muzeológus szakszerűségével állította ki őket. Témák szerint, országok szerint, mi szerint még?
Azt kell, hogy mondjam, hogy én azért amatőr maradtam. Igaz, hogy a téglákkal kapcsolatban meg kell tanulni dolgokat, de az a fajta mélység talán azzal még nem rendelkezem, de annál lelkesebben nyúlok ehhez a témához. Gyakorlatilag, amikor elkezdtem a tégláimat összegyűjteni és berendezni ezt a kis termet, akkor ezt a toronygalériát, akkor még nem volt kész a koncepció. Ahogyan a téglák gyűltek, gyakorlatilag így csoportosítottuk őket. Hogyha megnézzük ezt a sarkot, akkor itt a zsidó téglákat lehet látni. Nagyon sok Dávid csillagú téglával rendelkezem, sőt vannak olyan tégláim is, amiken eredeti héber betűk vannak. A tégla égető zsidó mestereknek vagy a gyár tulajdonosoknak a monogramja található meg.
Mondod, hogy mesterjegyek?
Mesterjegyek, így van, pontosan. Ez a Dávid csillagos tégla sorozat, amiből van legalább 15, ez egy kőbányai tégla égető gyárból, téglagyárból kerültek ki, és itt ezek a számok a különböző csoportok, vagy különböző téglaigető csoportoknak a számai és a sorszámai találhatók rajta. Különös felfedezésem volt az, amikor megfejtettem azt, hogy ez az FI monogramú tégla, amit én itt Tisza Szent Imrén találtam, ez gyakorlatilag a tiszafüredi Flam Ignácnak a téglája, aki a II. Világháború előtt a tiszafüredi zsidó hitközségnek volt az előjárója. Pontosan egy ilyen gőzmalmot is működtetett, és ő alapította a Tiszafüredés vidéke takarék szövetkezetet. Ezen kívül, ha egy kicsit tovább megyünk a gyűjteményben, akkor katolikus szerzetesrendeknek a tégláit is találhatjuk. Nagyon büszke vagyok a pálos sorozatra. Egész Kárpát-medencében, Erdélytől egészen felvidékig, nagyon sok településen ilyen PP monogramú téglákat lehet találni.
Azok rájuk utalnak?
Ezek abszolút rájuk utalnak. Paulini Primi, ami gyakorlatilag egy ilyen rövidítés, Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremité, Szent Pál első remetes szerzetesének a rendje. Ez gyakorlatilag erre utal. Aztán találhatunk itt jezsuita téglát is. Ferenc pápának, akinek egyik rajongója vagyok, református lelkészként, nagyon tetszik az a fajta szabadság, az a fajta kereszténység, amit ő képvisel. Gyakorlatilag az ő pecsétnyomójában is megtalálhatóak ez a három szög, ami Krisztus testét átütő szögeknek a szimbóluma. Ezek a fenti keresztek, ez sokan megkérdezték, hogy ez biztosan az unikumnak a jele. Ez nem az unikumnak a jele, hanem az egyik katolikus szerzetesennek a téglái, a piaristáknak a téglái, ez a sorozat, amiből nekem több van. Ha itt most szembeállunk ezzel a fallal, akkor itt nagyon különleges katolikus szimbólumokkal ellátott téglákat látunk. Például ott egy kis pálos szerzetest ábrázol, az a fenti tégla, és ezt a téglát pedig nem máshonnan, mint Erdélyből, Szaploncán találtam. Szaplonca híres arról, hogy a román ortodox templomuk mellett van egy ilyen idézőjelbe vett vidám temető, ahol ilyen nagyon érdekes képek vannak a fejfákon, és le van írva az, hogy most valaki épp az alkoholtól halt meg, vagy valakit elütött egy kocsi, vagy éppen a feleség rossz ételt főzött, és agyon csapta a férje, még ilyen is előfordul, és a templomnak a lelkészétől kértem egy ilyen körbezárt kereszt szimbólumú téglát. Minden katolikus templomban találhatunk ilyen szimbólumot, azt hiszem, hogy a felszentelések helyét szimbolizálják. Egy erdélyi református lelkész kollégámtól megtudtam azt, hogy ez a szimbólum gyakorlatilag a körbezárt kereszt, ez gyakorlatilag Jézus Krisztus az egész világmindenség fölötti uralmát is szimbolizálja, ez a kereszt, és ugyanez a szimbólum megtalálható Kúhegyesen is, és nagyon sok magyarországi római katolikus templomban.
püspökök nevéhez is fűződtek téglák, úgy látom.
Így van. Ez a fenti sorozat itt Pásztéi Kovács János és Pankovics István görögkatolikus püspököknek a téglái, akik munkácsiak voltak, és számomra ez azért fontos, mert én Munkács mellett születtem egy református magyar faluban, tehát ezek földi téglák, és érdekes, hogy ezeket Görömbölyön, a Miskolc melletti településnek a tégla égetőjében készítették. Győri püspököknek a tégláit is látjuk itt, kalocsai érsekeknek a tégláit is látjuk, és hogyha tovább megyünk, akkor erre a gyűjteményemre is nagyon büszke vagyok. Itt gyakorlatilag azokat a téglákat láthatjuk, amelyek Szent István király által alapított püspökségeknek a téglái. Gyakorlatilag ezek a téglák olyan helyekről származnak, ahol Magyarországon a kereszténység megszületett. Pécsen, Veszprémben, az Irci apátság, az Egri érsekségnek a téglái, a Tihanyi apátságnak a téglái, a pannonhalmi téglákat láthatunk itt, az Árci abbácia főapátságnak a téglái, és ezek is nagyon-nagyon különlegesek, mert gyakorlatilag a magyar kereszténység megszületésének a bizonyítékait tárják elénk.
Vannak itt egészen érdekes téglák, nem annyira történelmiek, talán elefánt van rajta.
Nagyon nehezen jutottam ez a téglához, tehát igénybe kellett venni a rábeszélő képességemet, hiszen ez egy nagyon ritka tégla, felső elefántról származik, és azzal szoktam a látogatókat így megviccelni, hogy tudják-e azt, hogy Kárpát-medencében vannak elefántok, és persze teljesen kétségben vannak esve, hogy ugyanhol, és akkor el szoktam mondani felső elefántnak a történetét, és hogy ez a tégla onnan származik, és nagyon jó kivehető rajta egy elefánt szimbólum, de Passóból is származik tégla, amelyeken a városnak a címerállata egy ilyen ágaskodó farkas található. Aztán van egy nyulat ábrázoló téglám, és nagyon érdekes, hogy a szerelem motívum is megjelenik a téglákon. Itt például egy 1899-ből való téglát tudok megmutatni, amelyeken két szív található, egy gyönyörű tulipán virág mellett, és a szerelem szimbólum egy galamb található, és mindig meg szoktam kérdezni a látogatóktól, hogy mit szólnának hozzá, hogyha egy ilyen berepülne, egy ilyen szerelmi vallomás berepülne az ablakon, és ez a hölgyeknek általában tetszeni szokott, de mondják, hogy ezt tégla nélkül is meg lehet oldani.
Ez a kisé rozoga,
ez a kisé rozoga tégla, ez egy törökszentmiklósi tégla. Azért szeretem ezt a téglát, mert a tégla égetőnek a gyermeke egy ilyen téglavető ládában lévő sárral játszadozott. Ez gyakorlatilag azt szoktam mondani a látogatóknak, hogy ez egy modern Xbox, vagy egy iPhone, vagy egy iPad. Abban az időben 100-150 évvel ezelőtt a gyermekek ilyen dolgokkal játszottak.
Téglaporba,
ilyen sárral játszadoztak, és látszik a gyermekeknek a keze nyoma, és nagyon élvezték az életet, és nem kellett modern technika ahhoz, hogy boldogok legyenek, és az édesapja ezt a kis játékot megőrizte. És ez annyira szép dolog. Nagyon tetszik ez a tégla, amin egy másfél éves kisgyermeknek a lábnyoma található.
A bal lába.
A bal lába, így van, és azóta is keressük egyébként, mint a Hamupipőke mesében, keressük ennek a lábnyomnak a tulajdonosát, és minden kisgyermek belepróbálja a lábát, és a gyerekek ennek nagyon szoktak örülni. Aztán a magyar tulipános mozgalomnak is vannak itt téglái, és vannak olyan téglák, amelyeken szerelmi vallomás található, hogy a tégla égető 1902-ben szerelmi lett Kovács Marcsiba, és hogy mennyire szereti, és ezt ő kőbe írta, hogy maradjon meg az utókornak.
Honnan folytatjuk? Most jutunk el a református téglákhoz?
Részleg, igen. Ha tovább jövünk a kis toronygalériában, akkor ezen a sarkon láthatjuk a protestáns részleget. Azt ugye tudjuk, hogy a protestánsok azok általában puritánabbak, a mi templomaink általában nem olyan színesek, mint a katolikus testvéreknek a temploma, és ez a puritánság egy kicsit a tégla jegyekben is látható. Itt látunk olyan téglát, amik Törökszent Miklósról származik, református egyház erre, vagy talán valahol csillagokat látunk, ugye a református templomokon vagy kakas vagy csillag található. Van itt tégla Majos házáról, Majos háza egyház monogram, vagy Túrkevei református egyház is megtalálható. A Mezőtúri református egyház a TRE monogramú téglákkal képviselteti magát. Van Egellövőből téglánk, aztán van tiszaszőlősről téglánk, és ebben a sorban pedig az evangélikus testvéreknek, a luteránus testvéreinknek a tégláit gyűjtöm. Evangélikus egyház vagy AE monogramú téglák, amelyek az ágostai egyházra utalnak, és ezek a téglák mind-mind gyönkön készültek.
Belegondol abba, hogy most így az ökumenikus ima héten beszélgetünk, hogy egy-egy téglavető üzemben, vagy nem tudom, téglagyárban készülhetett protestáns tégla is, katolikus tégla is, zsidó tégla is, vagy pedig ezek külön készültek?
Én biztos vagyok benne, hogy voltak olyan téglaégető helyek, vagy téglagyárak, ahol többféle vallásnak készültek téglái, és számomra ez egyfajta szimbólum azzal kapcsolatban, hogy nekünk itt Magyarországon, Magyarország területén nekünk tiszteletben kell tartanunk egymásnak a hitét, egymásnak az istenfélelmét, és azóta, mióta foglalkozom a pecsétes téglákkal, én el tudom mondani azt őszintén, hogy én még jobban tisztelem a zsidó testvéreket, a római katolikus testvéreket. Rengeteg értéket hoztak Magyarországra, ezek mind-mind a bizonyítékai annak a kereszténység erejének, a kereszténység értékteremtő erejének, ezek ilyen kézzelfogható bizonyítékai ennek, amit nem szabad nem észrevennünk, és ha valaki elmélyül ebben, akkor még jobban szereti a másikat, és még jobban úgy nézünk egymásra, hogyan Isten néz ránk, Isten úgy néz ránk, hogy egyformán szeret bennünket, és nekünk ezzel a szeretettel, ezzel a tisztelettel kell egymást nézni, egymást hitét, Isten szeretetét tiszteletben tartani.
Van valami érdekes története, akár a gyűjtés során, akár pedig egy-egy téglához fűződően?
Számomra mindegyik tégla különleges. Talán ez a tégla itt számomra azért különleges, ez egy Győrből származó tégla, 1500-as évekből származik, a csodaszarvas legendáját dolgozza fel, egy csodaszarvas található rajta, és 500 évvel, vagy 600 évvel a honfoglalás után egy győri téglaégető mester az ős magyar eredetmondát feldolgozza téglán, vajon mi motiválja őt? Én úgy gondolom, hogy a hazánknak a szeretete, a népünk történelmének, a múltunknak a szeretete, az, ami nagyon fontos, és én ezekből a téglákból, ebből a téglából is különösen azt tanultam meg, hogy minél mélyebbre eresztjük le a múltunkba a gyökereinket, annál erősebbek vagyunk, annál biztosabb lábakon állunk, és engem ezek a téglák erre is megtanítottak.
Nem mondhatjuk azt, főleg ha már jártunk itt ebben a Tisza Szent Imrei kiállításban, hogy a tégláknak nincs nevük. Mert ezeknek, hova most érkeztünk, van.
Így van. Gyakorlatilag minden egyes itt lévő téglának megvan a maga neve, megvan a maga tulajdonosa, megvan a maga készítetője, annak az élettörténete is. Gyakorlatilag, hogyha ezek így összeadódnak, és Magyarországon hál' Istennek a Monarchia Pecsétes Téglagyűjtők Egyesülete több mint 10 állandó kiállítást működtet, ezek, hogyha itt szépen összeadódnak, akkor a magyar történelem kézzelfogható közelségbe kerül mindenkihez. Kérem a kedves hallgatókat, hogy amennyiben van rá módjuk, akkor látogassák meg ezeket a kiállításokat, és ezek után, a látogatások után teljesen másképp fognak ezekre a téglákra nézni. Nem csak egy építészeti, egy építőanyag lesz, sokkal több annál, amely a magyar történelmünknek a komoly értékeit hordozza.
Az említett 10 kiállító hely egyike ez a Tisza Szent Imrei, amelyik a református templom tornyában kapott helyet. Hogyan látogatható ez?
Van nekünk egy weboldalunk, a teglamuseum.hu ékezetek nélkül, és ott megtalálható az e-mail címünk, a telefonszámunk. Ez a kis kiállítás ingyenesen látogatható. Mindenki, akit érdekel, ha jelentkezik, megbeszélünk egy időpontot, és nagyon nagy szeretettel látjuk magánszemélyeket, cégeket, csoportokat, osztályokat, gyülekezeteket, lelkipásztorokat. Volt olyan, hogy egy katolikus lelkészi közösség látogatott el, és nagyon sok érdekes dolgot tanultam meg tőlük is a katolikus téglákról, katolikus szimbólumokról. Biztos vagyok benne, hogy nem csak fognak tanulni, hanem én is fogok tanulni, mivel a jó pap holtig tanul.
Az elhangzott riport a Tisza Szent Imrei egyházi pecsétes téglák magángyűjteményében készült. Beszélgető társam Fodor Gusztáv református lelkész volt. Most Bozók Ferenc piarista szerzetes olvassa fel saját írását.
Sörözgető magyar költők. Alig akad magyar költő, kinek lírájában meg ne jelenne a mámorító, sokat dicsért, magasztalt nemes ital, a bor, a hegy leve és lelke. Csokonai szerelmeseként, hitveseként csikóbőrös kulacsocskáját dédelgeti. Csucsújgatja? Petőfi szerint Isten is megveri azt, aki nem tér be Egerbe, hol jó bort mérnek. Adi pedig azt kiáltja a fekete zongorában, hogy fusson, akinek nincs bora. Vége hossza nem lenne, ha lajstromba vennénk a magyar lírikusok boros verseit. Igen, kövér antológia kereked neki belőle. Na és akkor még a prózaírókat, például Krúdit vagy Hajnóci Pétert meg sem említettük. Boros nép a magyar, ez köztudott közhely, bár talán napjainkban már kevésbé is igaz, mint Hajdanán. Nagy kérdés azonban, milyen viszonyban voltak a magyar klasszikus költőink a másik legnépszerűbb itallal, a folyékony kenyérrel, a sörrel. A sör jelenléte ugyanis kimutatható a magyar területen, már magyar nyelvű költészetünk bölcsőjénél is, de a sört, mint a bornál talán kevésbé nemesnek tartott italt, nagyítóval is alig találjuk a régi magyar líra kincses tárában. A törökök kiűzése 1686 idején még a hazai sörfogyasztásnak kevésbé a hangulat emelése, sokkal inkább egészségügyi és praktikus okai voltak, mivel a járványok miatt gyakran veszélyes volt vizet inni, de forralva, sörként kifőzve bátrabban itták. Magyar honban a sörfőzés kezdetben a céhek produktuma volt, de már a nagyipari termelés is megjelent 1843-tól a pesti serrendtartás kezdeményezésére. Aztán 1855-ben már a kőbányai serháztársaság is megnyitja üzemét. Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy a bor népszerűségét a sör azért sem tudta kiszorítani sokáig, mert a bort nagyobb volumenben és olcsóbban tudták termelni és értékesíteni a 19. századig. A 19. századi magyar lírában még lényegében kevésbé lehetett népszerű a sörital, mint a 20. században, említése ritkább, de azért előfordul. Például Vajda János egy abszolutizmus pártoló politikus kitörése című versében. Arany János költészetében nem találtam sörös verset. De talán kevésbé közismert, hogy Arany fordított Robert Burns verset, a Kóbor Tamást. Burns, a skótok Petőfie, a sörök nagy nemzetközi tekintélynek számító dalnoka volt. Legismertebb sörös verse talán a Jó sör, ó kezdetű vers, mely a Kaláka együttes megzenésítésében is népszerűvé vált hazánkban. Az Arany által fordított Kóbor Tamás természetesen együtt sörözik Korhely címborájával, kinek nevét Arany János Csiszlik Jancsinak magyarítja. Adi Endre vitathatatlan a bor iránt leginkább elkötelezett magyar költő. Ám az ő költészetében is megjelenik a sör. A Haj gyerekek című versében rég nem látott ifjúkori barátait az együttsörözés életképében idézi vissza szomorú nosztalgiával. Felbukkan a sör számos más Adi versben is, például az aktuális versekben, vagy a szezonversben, a Márciusban, vagy a Dal a nagy erdőről című verseiben. Egyáltalán nem különös, hogy Tóth Árpád ugyancsak a debreceni nagy erdőt említi. A Pünkösdi gyermeknapban szintén a sörözés és borozás élményével összekötve. Adi és Tóth Árpád egyaránt kötődnek Debrecenhez. Adi ide járt jogi egyetemre, Tóth Árpád pedig gyermekéveit töltötte a Cívis városban, így aztán kézenfekvő a nagy erdő és a nagyerdei sörözés képe. Nyilvánvaló így, hogy Adi ifjúkori emlékeket idéz, Tóth Árpád gyermekkori képeket. Tóth Árpád más versében is megjelenik a sör, a Riporter búja című versében a sör keserű ízét említi. A sör állítólagos keserűségének kérdése jelenik meg Adi Budapest éjszakája szól című versében is, azzal a kitétellel, hogy máshol keserű a sör a költő számára, de természetesen Budapesten édes. Vitathatatlan, hogy a habos hideg sör kelendőbb tikkasztó nyári napokon, mint borongós téli estéken. A bor fogyasztható decemberi estéken forralva, kandalló mellett, de a sört kipróbálta már forrón fogyasztani. József Attila a habzó hideg sört bravúros képben asszociálja a nyári kánikula képzetéhez. Óriási korsó sör a nyár, habok rajta, pufók fellegek, írja a Tudtam én című versben. A Leontin című versében a forró nyár elől egy hűvös lugasba menekül. Azt hittem, főve megsülök, s drága sör mellett hűsölök. A sörhab képe is foglalkoztatta József Attilát, több versében is direktebb vagy rejtettebb módon. A Nyári délután a szobában című versében direktebb. Kiskorsmában a sört isszák, Talán, ha én is innék, habzana a szám. Harcpoétika című versében ugyan direkt módon nem nevezi néven a sört, de egyértelműen felfejthető, mi az a való világ, amit hörpint, habzó éggel a tetején. Mióta felnőtt és nem lóg, a mesék tején. A Szigeten című versében pedig az időjárást és bánatos kedvét asszociálja egymásba, állott sörként, melynek már a habja is eltűnt az égről. A sörhab, a Hanzli képe megjelenik Somjó Zoltán az Aranyhalban című versében is. Babisnál kevés sörös versre leltem, de a Nyár című versében megjelenik a hideg sör képe. Továbbá egy fordításában Arthur Rimbaud Esti imádság. Találtam a sör és sörhab említését. Karintinál kizárólag Madács paródiában, az Emberke tragédiájában találtam sörözést. Pénzért mindent megkapunk, vedd elő a bukszát, vendéglőben sört iszunk, megesszük a buktát. Kosztolányi Dezső a Mi van még itt című versében a Vénasszonyok nyarához, a kora őszi nyaralás kissé hervatag élményéhez kapcsolja a sört, mint a bágyat őszi fürdőhely elmaradhatatlan tárgyi tartozékát. Nem tudjuk, Kassák Lajos milyen viszonyban volt a sörözéssel, ám apja Kassák István, az érsekújvári laboráns italozó ember volt. Így emlékszik rá Kassák a Ló meghal, a madarak kirepülnek című dadaista poémájában. Valamikor azt hitte az öreg, 21 éves koromban káplán leszek az érsekújvári plébánián. Az öreg már csak nagyon ritkán járt közénk haza, később az én szépen elgondolt jövőmet is beitta és kipisálta a sörrel. A 20. század második felében az egri kötődésű Kálnoki Lászlónak is voltak igen jelentős sörös versei. Legkülönösebb talán az egy régi sörtalp paleográfiája című hosszabb, sajátosan kálnokisan csevegős, az élőbeszéd és a líra közt hullámzó, nagyobb lélegzetű műve. Úgy hajol a sörtalp fölé a költő, vagy a szövegbe transponált valós, vagy álombeli lírai én, mint egy egyiptológus, aki tudós, aprólékos alapossággal vizsgálgatja egy sörtalp történeti nyomait, hieroglif jeleit, firkálásokat, vakarásokat, palimpszeszteket, de még a pörkölt szaft foltjairól is valami nagy titok feltárását reméli. Sörmárkát és sörreklám szlogeneket is idéz Kálnoki. Bánat ellen ősi szer, Hagenmacher őszi ser. Egy másik versében egy idős hölgy egy kávéház teraszán a Ferenc csatorna mocsarába süllyedt katona fiáról mesél, és Kálnokinak a pincér sör helyett mocsarat szervíroz. A költő méltatlankodására a pincér nem érti, hogy került a mocsár a sörös korsóba. Elnézést kér, elviszi, rendes sört hoz. A 20. században, a II. Világháború utáni magyar lírában sem szaporodnak fel a sörös versek számottevően, de azért találunk példákat. Nagy László a majálisozás természetes tárgyi velejárójának tekinti a fröccsöt és a sört. Így ír a Deres majális című versében. Vad megy virágzik álmomban. Hol a sör, a bor, meg a szóda. A már említett a Jósör Ó című verset szintén Nagy László fordítása alapján ismeri meg a magyar olvasóközönség. Köztudottan Kálnoki mellett Petri György is jó viszonyt ápolt a sörrel. Antropozófia című versében ezt írja. Az a fontos, hogy a sör legyen elég hideg, legyen az embernek tiszta ingje. A többi elintéződik magától. Bár ilyen egyszerű lenne az életünk.
Sörözgető magyar költők, Bozók Ferenc atya olvasta fel saját esszéjét, és ezzel mára összeállításunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!
A jó sör, ó, jön is, megy is, se baj, ha rongyom, rámegy is. Culám, cipőm is eladó, a jó sör, ó, a búra jó.
Kedves hallgató!